Köszönjük neked, Uram, ezt a mai reggelt, és arra kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy taníts minket azokról a dolgokról, amikről leginkább tanulnunk kell. És sokszor a kérdést sem tudjuk helyesen feltenni, úgyhogy vezess minket ebben is, hogy jól kérdezzünk, és aztán adj elég alázatot ahhoz, hogy elfogadjuk a választ, amit adsz nekünk. Úgyhogy hálásak vagyunk, és külön köszönünk minden egyes embert, aki most itt van. Külön-külön mindannyian többet érünk az egész világnál. Úgyhogy nagyon értékesnek tartasz minket. És így gondolunk magunkra és egymásra. Ez az imánk ma reggel, a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Jó. Akkor a mai témánk ez, hogy ahogyan do you understand Hungarian? Ahogyan gondolkozunk, úgy éljük az életünket. És azt hiszem, hogy ez egy olyan felismerés, ami világi emberek, tehát nem hívő emberek életében is megtörtént. Az üzleti élet, az üzleti világ tanítja ezt az elvet. Ahogyan gondolkozunk, úgy éljük az életünket. A gondolatainknak ereje van, hatalma van. Az életünk fölött, a lehetőségeink fölött. A Dúló Attival, akivel van egy közös oktató cégünk, és sokan hallottátok már őt, mondtuk ezt egyszer, hogy ha helyesen tudnánk gondolkozni, akkor a problémáink 99%-a megszűnne létezni. Ami valami olyasmit jelent, hogy a problémáink többsége, azok a hegyek, amiket magad előtt tolsz, azok a nyavaják, amiket már évek óta szeretnél letenni, azok egyszerűen megszűnnének létezni. A fájdalom az életünkből eltűnne, hogyha jól helyesen gondolkoznánk. Úgyhogy talán csak egy zárójeles gondolat, hogy a problémáknak van két nagy csoportja, és az általuk okozott szenvedésnek ezzel együtt van két nagy csoportja. Az egyik a szükséges problémák, és az általuk okozott szükséges szenvedés. És ez az a csoport, a csoportja az életünk helyzeteinek, kategóriáinak, amik fölött nincs hatalmunk, nincs befolyásunk. Egyszerűen el kell, hogy ismerjük, hogy van egy csomó minden az életben, ami felettünk áll, amire egyszerűen a mi emberi erőnk és hatalmunk nem elégséges, hogy azt megérintsük. És amit okoznak, sokszor nem is kerülhető el, és semmiképpen nem befolyásolható, csak elszenvedhető. Ez a szükséges szenvedés. Viszont alig van ilyen, tehát nagyon kevés van. A 21. század európai emberének az életében a szenvedés 99%-a a szükségtelen kategóriába tartozik. Abba a kategóriába, amit a szükséges szenvedésre adott helytelen reakció okoz. Tehát miért szenvedek? Azért, mert az én hozzáállásom rossz az élethez. És valami, amit csak egyszerűen átléphetnék, valami, amit egyszerűen kikerülhetnék, valami, amit csak egyszerűen el kellene fogadnom, az egy nagy problémává válik az elmémben, és ezen keresztül a lelkemben, az érzelmeimben, és valóságosan a helyzetemben is, de a forrása én voltam. Úgyhogy szükségtelen szenvedés. És ebből van sok. Úgyhogy nézzünk meg két verset. Ézsaiás 32:8, ez az egyik alapversünk ma, és ez előbb még megvolt. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. A nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. És mi van itt előtte? 6. vers, mert a bolond csak bolondot beszél, szívében álnokságot forral, elvetemülten jár el, tévelgést hirdet az Úrról, éhezni hagyja az éhes embert, megfosztja italától a szomjazót. A gazembernek gonoszak az eszközei, és galátságot tervez. Hazug beszéddel megrontja az alázatosokat, még ha a szegénynek igaza van is, és itt jön, de a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. És ez a kifejezés, hogy nemes ember, úgy is mondhatnám, hogy méltóság teljes ember, erényes ember. Ez divatos mostanában? Úgy értem, hogy ez, tehát, hogy amikor a gyereked beszél hozzád, és azt mondja, hogy hát én ilyen is ilyen szeretnék lenni, akkor hallod tőle ezeket a szavakat? Igen, dicsőség Istennek. De ez ritka. Tehát, hogy a mai világ nem emeli magasra az erényt, nem emeli a magasra a nemességet. A jellem az a hozzáállás, amely a saját, tehát az a lelki beállítottság, amely nagyobbra értékeli a nemes dolgokat a saját személyes érdekeinél, az nincs divatban. Az önzetlenség, a jellemesség egyszerűen nincs divatban. És éppen ezért nem is így gondolkozunk. Az értékrendünk az elménkben az önzés alapján áll. A pragmatizmus a legfőbb vezérelv. Mi van a hasznomra, mi az, ami működik, mi az, ami gyors eredményt hoz, és így gondolkozunk. De az a baj, hogy ez az érdek, ez az elkötelezettség nagyon hamar az előző két vers kategóriájába sodor minket, a bolond kategóriájába és a gazember, gonosz ember kategóriájába. Miért? Mert ha az én érdekem azt követeli, hogy átlépjem azt a kis piros vonalat, hát ez a logikus, hát ez a pragmatikus. Hát csak az ember egy kicsit összeszedi magát, egy kicsit megpofozza magát, és átlépi azt a vonalat. Hát mit számít? Ez az érdekem, és átlépem. És a nemes ember nem így gondolkozik, hanem a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett, minden áron, azért, mert. És az ok, hogy miért? Mert a nemes dolgok Istenhez kapcsolódnak. A hűség, az irgalom, a türelem, a kegyelem, a megbocsájtás, az azt adni, amit a másik nem érdemel, azt a jót adni. Nem adni azt a rosszot, amit valóban megérdemel, az irgalom. Ezek Istenhez tartoznak. És a nemes ember tudja, hogy a legvégső, a legfontosabb kategória az életében Isten. A nemes ember tudja, hogy bármit gondoljon is a fejében, ő maga Isten előtt áll és esik. Ő maga egy végtelen hatalomnak van alávetve, Istennek, aki egy személyes lény, tökéletes igazságossággal, tökéletes jellemmel, és aki a jellemét kéri számon rajtunk, hívőkön. Nem azt mondja, hogy tedd azt, és akkor átmentél a vizsgán, és utána azt csinálsz, amit akarsz, hanem azt mondja, hogy légy olyan irgalmas, mint amilyen irgalmas én vagyok. Légy olyan szerető, amilyen szerető én vagyok. Mindjárt meg fogjuk nézni a verseket. És a nemes ember tudja, hogy a legnagyobb nyeresség az életében az, ha megőrzi ezt a nemességét, ha keresi ezt a nemességet. És egy dolog van, amit semmiképpen nem tehet meg, nem adhatja ezt fel. A régi idők hőseit ebből az anyagból faragták. És néha még a mait is. Tehát néha még észreveszem, hogy még Hollywood is nosztalgiázik egy picit, és farag olyan filmhőst, aki jellemes ember. De nagyon ritkán. És azt hiszem, hogy ez sokat segítene az életünkön. Sokat segítene. A következő vers példabeszélek 3-5. Így hangzik, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. És ez ugyanaz a gondolat, a folytatása. Bízzál az Úrban teljes szívedből. Ha most ez a mondat totálisan értelmetlen akkor, ha nincs Isten. Egyetem, ez a vallásos önállítás csúcsa. De tényleg, tehát ha Isten nem valóságos, ha Isten nem vesz részt valóságosan az életemben, ha nem része a mindennapjaimnak olyan módon, mint ahogy egy munkatársam, egy vezető, egy mecénás a háttérből, nem tudom, mint egy nagy hatalommal bíró, szerető atya, aki a háttérben organizál, és oda küld 50 embert előre, és itt egy kis pénzzel megsegít, ott ad egy jó tanácsot, ott elbánik az egyik ellenségemmel, és gyakorlatilag, mint az elnöknek az alig észrevehető testőrsége, ugye az elnök csak jön, megy, és a testőrség meg előtte megy, mögötte megy, három nappal már előre elkészítették a helyet, ahova ő meg fog érkezni. Amikor megjön, akkor a tömegben integető emberekből minden második egy biztonsági ember, ott van és vigyáznak rá. Ha Isten ilyen módon nem vesz részt az életünkben, akkor ez a vers, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet, akkor ez értelmetlen. De a helyzet az az, hogy Isten így részt vesz az életünkben, sőt, tehát egyrészt ő előtte állunk, de előtte vagyunk elszámoltathatóak, ő az atyánk, akinek tetszeni igazából az egyetlen lényeges pont. Miért? Mert aztán minden egyebet ő rak a helyére. Hogy te azt hiszed, hogy a vállalkozásodat te vitted sikerre? Nem. Most úgy őszintén gondolod, hogyha Istennek nem tetszene, amit csinálnál, és azt mondaná, hogy én ezt nem akarom tovább. Akkor te tudnál egy centit is menni tovább, mint ameddig ő engedett? Úgy értem, egy hangya mosolyjal. Úgy értem, olyan szemtelenül büszkék tudunk lenni magunkra. Hé, ezt nem Isten adta nekem. Bocsánat. Ezért én dolgoztam meg. Meg tudod-e egy arasszal toldani a termetedet? Csak egy arasszal. Össze tudod-e váltani a hajadat? Őszíts meg az egyiket. Csak az egyiket. Akar nagyon, és legyen ősz. Az egyik hajszálad. Meg tudod-e csinálni, hogy a szíved 3 másodpercig ne dobogjon. És aztán megint dobogni kezdjen. Meg tudod csinálni? Oké. Te tartod-e az életet, a lelket most is magadban? Láttam egy kis madarat, ami egyszer csak meghal? Úgy kimegy belőle a lélek. Az a valami, amitől él, ugye? Fizikailag nem sokat változott. Az egyik pillanatban még mozgott, nem ment ott hirtelen olyan sok minden tönkre. És aztán nem mozog. Csináld vissza, hogy megint mozogjon. Van-e hatalmad az élet fölött? Akkor kérlek, áruld el nekem, hogy mit tettél te. Akkor mondd el nekem, hogy mit van, amit ne kaptál volna az eddigi életedben. Bármit tettél, bármilyen nagy harcot harcoltál. Ki volt az, aki a lehetőséget megteremtette? Ki volt az, aki az ezernyi körülményt, amely ellened is fordulhatott volna, mégis visszatartotta tőled? A legtöbb vállalkozó akkor rémül meg, amikor szembenéz a körülmények sokasságával, és a kezelhetetlenségükkel. Úgyhogy van ott egy erő a háttérben, Isten, aki befolyásol. És a helyzet az az, hogy nem csak Isten van. Mondjuk azt, hogy van a háttérben hatalom, amely részt vesz az életünk alakulásában. Szellemi hatalom. Az egész játszótérnek, hogy úgy mondjam, három résztvevője van. Én az ember, Isten az én atyám, aki szeret engem, és angyalok. Szent angyalok és bukott angyalok. A szent angyalok pont azt csinálják, amit Isten mond nekik, úgyhogy őket nyugodtan lehet egy kategóriában venni Istennel, mert hogy ők az ő akaratának a végrehajtói. A bukott angyalok viszont olyan lények, akik, tehát Isten szintén a maga képére teremtett olyan értelemben, hogy ők is személyek. Én azt gondolom, hogy egy angyallal, hogyha találkoznánk személyesen, nagyon hasonlítana hozzánk, egy humanoid lény lenne. Mindössze 1000-szer nagyobb hatalommal, fizikailag, szellemileg, iszonyú intelligenciával, iszonyú erővel, halhatatlansággal, őrült szervezettséggel. Tehát ha elképzeled a bukott angyalokat, a démonoknak, az ördögöknek a rendszerét, akkor ne ilyen késes, vagy nem is tudom, vasvillás ostobákat képzelj el, akik ilyen kicsinyes mesefiguraként rohangálnak, hanem képzelj el egy hihetetlen magas szervezettségű rendszert, mint a világban, tehát a világ legjobban szervezett katonai egységeit, titkos szolgálatait képzeld el, csúcs technológiával, hihetetlen tervekkel, hosszú távú elképzelésekkel, precíz kivitelezéssel. Démonok, nem kispályások, egy közülük olyan hatalommal bír egy angyal egy csatában, Isten parancsára 130 000 embert ölt meg rövid idő alatt. egyetlen egy angyal. Egy démon ugyanilyen lény, csak bukott. Ugye a bukás abból állt, hogy föllázadt Isten ellen, azt mondta, hogy nem, én másképp gondolom. Úgyhogy ez is, ők is résztvevői az életünknek. Sok minden, ami történik körülöttünk, nem egyszerű fizika, ok-okozat összefüggése, természeti, társadalmi, üzleti törvényszerűségek felismerése. Ugye, tehát mondjuk, ha ezt így csinálom, akkor annak az lesz az eredménye. Egyszerű fizika. Vagy egyszerű pszichológia. Ugye, ha valakit megdicsérek, akkor a lelkében felépül. És ha sokat dicsérem az embereket magam körül, akkor bátorítom őket ezzel, és az üzletem jól fog menni. Igen, tehát ezek léteznek. A lelki kapcsolatok, a fizikai kapcsolatok léteznek. De ugyanakkor ott van egy szellemi munka is mindenben, ami történik körülöttünk. Valamit vagy Isten csinál, vagy Isten megenged, és démonok csinálnak. És ez egy olyan játszótér, idézőjelbe téve, ami nem játszhatok Isten nélkül. Tehát ez egy olyan csatatér, ahol én nem szállhatok szembe az ellenséggel egyedül, mert messze fölöttem áll. Viszont van egy olyan hihetetlen szövetségesem, Isten, akivel viszont én állok messze fölöttük. De ez a szövetség addig működik jól, amíg én teljesen bízom benne, amíg az én kapcsolatom megvan vele. Ez olyan, mint amikor egy hiper Isten seregével megyünk a szellemi háborúban. És most ez egy kép, annyira nem is távoli kép. Amíg bent vagy a csapatban, Isten hatalmával, az ő rendjében harcolsz, szinte érinthetetlen vagy. Igazságtalanul nagy előnyöd van. De ahogy kiszakadsz ebből, és azt mondod, hogy én egy ilyen magányos kovbolyjá válok, és föllendülsz a Marlboro Country lovadra, és elindulsz egyedül, abban a pillanatban csak szabad préda az ember. Úgyhogy, amikről beszélni szeretnék ezen kapcsán, azok ezek a fogalmak. Hit, alázat, pozitív gondolkodás. Hogyan gondolkozzunk magunkról, másokról, dolgokról, a céljainkról. Szeretnék beszélni a vallás és a hit közötti különbségről, és aztán az imáról, meditációról, önszuggesszióról, ilyen fogalmakról. És ezt mind 10 perc alatt elintézzük, úgyhogy nem lesz nehéz. Jó, az első a hit. A hit zsidó 11.1.6 szerint a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a hit bibliai fogalma. És... A bibliai elképzelés a hitről nem egy naivitást jelent. Nem azt jelenti, hogy becsukom a szememet, és elhiszek dolgokat. Hanem azt mondja, hogy a valóságnak van egy része, amely nem látható. Például, amit most mondtam, az angyalok. Ugye? Az angyalok, ne viccelj, egy angyalt se láttam még. Igen, de attól, hogy nem láttad őket, vajon biztos, hogy nem is léteznek? Nem biztos. Még létezhetnek. Csomó minden nem láttam, és létezik. Úgyhogy valahogy... információt kell szerezned róla, hogy mi is van körülötted, mi minden van, és ez az információ hiteles kell, hogy legyen, ki kell, hogy állja a bizonyítás próbáját, és ez alapján neked van egy meggyőződésed róla, hogy ott van valami, ha bár nem látom, nem ízlelem, nem tapasztalom. A mag fizika ilyen, az elektronfelhő ott van az atom mag körül. Hát hagyjál már, hát ki látta azt? És a tudós azt mondja, hogy én sem láttam, de tudok következtetni rá, kiszámoltam. Ott kell, hogy legyen. Valójában bebizonyítottuk, hogy ott van, és tényleg ott van, de senki nem látja. És ugyanígy a mi hitünk, a keresztények hite bizonyítékokon alapul. És ez egy külön órának lehet a témája, de a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz. Honnan lehet ezt tudni? Isten bebizonyította. Több ezer proféciát rakott a Bibliába, és azt mondta, hogy ha csak egy nem következik be belőle, akkor megcáfolhatod a Bibliát. De ha mind bekövetkezik, akkor a Biblia tőlem van. És több mint 3000 jóslat van olyan, amelynek már be kellett következnie, és mind be is következett, hiba nélkül. Az egyik szép csoportja a proféciáknak a messiási proféciák. Amelyek arról szólnak, hogy Isten egyszer majd eljön a földre, és megmutatja magát. És azért, hogy mi tudjuk, hogy felismerjük, hogy jó, épp eljött Isten, nézd csak, ott van, Isten eljött. Ezért megmondta előre, hogy fog eljönni, mikor, hogy fog élni, hogy fog meghalni, mindent elmondott. Több mint 300 ilyen jóslat van, ezek a messiási proféciák. És ezek nagyon érdekesen mind bekövetkeztek egyetlen egy történelmi személy életében. És ez a názáreti Jézus Krisztus, akiről ezután azt kell mondanunk, hogy ő Isten. Mert betöltötte az összes messiási proféciát. És aztán sok más okból is, de ez az egyik. És ő azt mondja, hogy az egész Biblia, az Ó és az Új Szövetség igaz. Azaz Isten itt a Földön hitelesítette az ő üzenetét. Az ember fölteszi sokszor ezt a kérdést, mi az igazság? Ó, hát mindenkinek az, amit annak tart. Nem, mert az igazság az, ami... Az igazság igazából az, aminek Isten mondja. Mert ő teremtette a világot, és ő tudja, hogy az milyen valójában. És azután leírta, hogy milyennek teremtette a világot. Milyen csodás, fehéren, feketén. Hitelesítette a könyvet, és erről rengeteget lehet beszélni, most nem tesszük meg. De a hit ezen túl, ezután nem az, hogy én valamit elképzelek, lehunyom a szememet, azt mondja, hogy én 2 méter 5 centi magas vagyok, és 120 kilós a feleségem elválik. És akkor ez, és ebben hiszek. Én ezt most hinni fogom. És akkor ez most így van. Vagy én milliómos vagyok. Én milliómos vagyok. Nem vagyok, de én ezt most elképzelem, elhiszem, és milliómos vagyok. Nem, a hit bibliai elképzelése az, hogy egyszerűen te tudod, hogy mi van, és a Biblia leír egy csomó mindent, amiről te nem tudsz, de van, és például az, hogy milliómos vagy, az közte van, de nem te hozod létre azt, hogy egy értékes ember vagy, hanem a Biblia leírja, hogy Isten értékesnek teremtett, te elfogadod ezt az igazságot, azaz elhiszed, de ez egy meggyőződés, hisz a Bibliában van, ami pedig bizonyított, és innentől ez a hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És Isten azt mondja, hogy te örökös vagy, hogy több vagy, mint hódító, hogy minden sikerülhet, amit teszel, hogy bízz az Úrban, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. 1000 ígéret van a Bibliában, amit ha elfogadsz, csak felismersz, és elfogadsz, mint valóság, akkor ez a hit. És a hit biztos, hogy nem naivitás. A világ sokszor naivitásnak hiszi a hitet. Valamit nem tudok, nincs információm valamiről, és elhiszem. Akkor van egy másik fura elképzelés, a teremtő hit elképzelése. Ugye ezt mondtam az előbb, hogy én elképzelek valamit, és az én elképzelésem, ha elég erős, akkor létrehozza azt a valamit. És igen, ez igaz lehet olyan szinten, hogy ha én mondjuk tényleg elhinném, hogy egyszer nem kések el, akkor lehet, hogy egy ponton előbb kelnék föl. Úgy értem, rájönnék, hogy én nem kések el, de az csak úgy lehetséges, ha még előbb kelek egy kicsit, és akkor itt vagyok 4 órával előbb, és én megtettem ezen a meggyőződésen keresztül a szükséges dolgokat, és így a hitem tényleg teremtett. De nem hozott létre semmit, ami nem volt meg, hanem csak engem vezetett, hogy helyesebben használjam ki a lehetőségeimet. De az a fajta hit, a teremtő hitnek az az elképzelése, miszerint egy nem létezőt létezővé tesz az én elképzelésem, nehezen tartható. Tehát nehezen tartható bibliai alapon. Akkor Róma 10:17, még egy fontos vers ezzel kapcsolatban, ezt megnézhetitek. A következő gondolat az, hogy a hittel, a hatalommal bíró hittel kapcsolatban a legfontosabb fogalom az alázat. Oké, ha a Bibliában egyszer csak azt olvasnád, hogy semmi sem lehetetlen neked, ezzel mit kezdenél? Mert hogy ez benne van a Bibliában. Minden lehetséges annak, aki hisz. De ez nem az a hit, ez az a hit, amelyik azt mondja, minden lehetséges annak, aki megnézi, hogy Isten mit akar, elfogadja azt, amit Isten akar, és utána számít arra, hogy Isten meg is teszi azt, amit akar. Ez a hit. De Isten nagyon sok dolgot akar, és nagyon sok dologban szabadságot ad. Azt mondja, hogy figyelj, azt fogom akarni, amit te. Ádám, nevezd el az állatokat, én is annak fogom hívni őket, aminek te hívod őket. Ádám, rád bízom az édenkertet, ahogyan te gondoskodsz róla, úgy lesz jó nekem is, és én mögötted állok. És Isten nagyon sok esetben ezt mondja nekünk. Más esetekben elmondja konkrétan, hogy mit akar. Mi lehet a legnagyobb akadály abban, hogy minden sikerüljön neked? A büszkeség. És a büszkeség az gyakorlatilag ez, hogy én a saját elképzelésemet Isten kijelentése fölé helyezem. Dehogy is sikerülhet nekem minden. Ez az én véleményem. És ezzel a véleménnyel kiütöm Istenét, aki azt mondta, hogy figyelj, Ha hiszel, mindent. Mindent elintézek. De azt mondom, hogy nem. 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 És Isten, mivel tiszteli a szabad akaratodat, enged a hitednek. És ez csodálatos. Isten azt mondja, hogy figyelj, semmit nem teszek meg a te beleegyezésed nélkül. A szabad akarat az első számú intézményem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha te hiszel, minden lehetséges neked. Ha nem hiszel, akkor oké, maradjunk ennyiben. Elfogadom. Higgy. Ő azt mondja, higgy, de ha nem hiszel, akkor fejet hajt a te döntésed előtt. Hihetetlen, igaz? De ha ezt megértem, akkor egyszer csak elkezdek félni a büszkeségemtől, és elkezdek vágyni arra, hogy alázatos legyek, akkor elkezdek így gondolkozni, ó, Uram, csak nehogy megragadjak valamelyik ostoba elképzelésemnél. Kérlek, javíts ki, kérlek, segíts gyorsan egyetértenem veled, mert képes vagyok téged kirekeszteni abból a körből, ahol te segíteni akartál volna. Jó, a következő gondolat, ami kapcsolódik ehhez, a pozitív gondolkodás gondolatköre. És Zsoltárok 28.7 egy nagyon jó vers ezzel kapcsolatban. Nézzük meg. A pozitív gondolkodás teljesen bibliai elképzelés, amit a Biblián kívüli gondolkodásmód meg megint kicsit eltorzított. Tehát a pozitív gondolkodásnak létezik egy olyan formája, amelyik veszélyes. Tehát szó szerint romboló. Tehát romboló és veszélyes. Viszont létezik egy olyan formája, amely hihetetlenül hasznos, és nagyon-nagyon-nagyon jó. Nézzük meg ezt. Zsoltárok 28.7. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Ez pozitív ez az ember? Pozitív? Elképzelhető, hogy nagy bajban van ez az ember éppen? Ez többek között Dávid. Dávid 13 éven keresztül menekült a király elől, aki halálra üldözte. Barlangokban bujkált, és minden nap az életéért kellett futnia. Ha egy ilyen ember negatív volna, akkor szemére vetnénk? Nem, ugye? Szerintem nem. Lenne miért. De ő pozitív volt. Tehát, hogy ő vidám volt. Ő látta a dolog jó oldalát. Viszont a pozitivitásának, a vidámságának volt egy alapja, ami megingathatatlan. Tehát nem egy hamis alapon volt pozitív, hanem egy jogos alapon volt pozitív. És a pozitív gondolkodás legnagyobb csapdája abban van, hogy egy hamis alapon nyugszom meg. Hát, megmart egy kígyó. Úgy tűnik, hogy 3 percen belül meghalok. De annyira nem is fáj. Úgyhogy már sokkal pozitívabb vagyok. És a jó oldalát nézem, mert ennél sokkal rosszabb is lehetett volna. És a madarak is milyen szépen csicseregnek, szép halálom lesz. Pozitívan gondolkozom. Miközben az a válság, ami ért, és a fájdalom, és az adrenalin, ami szétáramlott a testedben, egy célt szolgált, egy jogos célt, miszerint tégy valamit a pillanatnyi helyzeted ellen. Indulj el. Ha kell, vágd ki a sebet, szívd ki a mérget, ha van rá lehetőség, szerez ellenmérget pillanatokon belül, mert még élhetsz. A nyomás, ami alá kerültél, szükséges, és azt a célt szolgálja, hogy elvezessen egy felismerésre. És a pozitív gondolkodás néha elköveti azt a hibát, hogy mert nem talál elsőre megoldást a problémára, ezért megmarad amellett, hogy egyszerűen kellemesebb gondolatokkal helyettesíti a nyomasztó gondolatokat. Tudom, hogy a világi elképzelés is így kezdődik, hogy nézz szembe a problémával, és utána összpontosítsa megoldásra. Ez a pozitív gondolkodás. De amikor a világ nem talál hirtelen megoldást a problémára, akkor azt mondja, hogy jó, akkor legalább gondolkozz pozitívan. Miközben sokszor az a nyomás lenne az egyetlen, amely elvezet egy végső megoldáshoz, amit muszáj lenne megtalálni. Úgyhogy a példabeszédek, tehát Dávidnak is, itt csak gyorsan nézzük meg a hetedet, az ő alapja az volt, hogy erőm és pajzsom az Úr, benne bízik a szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem. Ez az abszolút alap. Isten velem van. És bármi történjék is, ő megígérte, hogy velem lesz. És ez soha nem változik meg. És ha ő benne bízom, akkor a pozitivitásom teljesen jogos. Igen, megmart egy kígyó. Igen, lehet, hogy meghalok. De örök életem van, de a mennybe megyek, és Isten velem van. Mellesleg akarja Isten, hogy én most meghalljak? Lehet, hogy igen. De lehet, hogy nem, úgyhogy még van 3 percem, és ez alatt a 3 perc alatt a következő imát mondom el. Uram, ments meg, és segíts megtalálni azt az ellenmérget. És elkezdek tekerni, mint az állat. és megyek, amíg csak lehet, amíg Isten meg nem állít, vagy amíg csak van lehetőségem. Úgyhogy, de lehetek pozitív eközben, mert ott van egy olyan hátterem, egy olyan biztos alapom, ami megkérdőjelezhetetlen. Míg a világi ember számára a pozitivitás sokszor csak strucc politika. Úgy értem, elfordulok a probléma elől, anélkül, hogy megtaláltam volna rá a megoldást. Példabeszédek 17:22 egy nagyon jó vers még. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Példabeszédek 15:15. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. 13. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Ez egy csodás, ez a 15-ös nagyon tetszik nekem. A csüggedőnek mindig rossz napja van. Tehát, hogy a hiba, tehát a negatív gondolkodás azért szörnyű, mert főleg keresztényként, tehát mi tisztában is vagyunk vele, hogy milyen hihetetlen értékek vannak az életünkben, hogy mennyi lehetőségünk van, hogy milyen nagy biztonságban vagyunk. Annyi okunk van örülni, de mégis előfordulhat, hogy a lelkem valahogy hozzátapad a negativitáshoz. Valahogy nem veszem észre az értéket az életemben. És megtörténik az, hogy csüggedővé válok, és én egyszerűen legyártom a rossz napokat. Én csinálom a rossz napokat, mert rosszul állok hozzá. És a másik pedig a jókedvűnek pedig mindig ünnepe van. Figyelj, tudtad azt, hogyha semmi nem változna a körülményeidben, de abból, amit Isten megígért neked, csak egyetlen egy ígéretet igazán megnéznél, akkor ha látnád egy pillanatra csak a sok ezer ígéretéből egyet, láthatnál, akkor a te lelked azt mondaná, hogy nincs miért csüggednem, minden okom megvan rá, hogy örüljek. Figyelj, a jó sokkal erősebb a rossznál. Istennek egy ígérete többet nyom a latba, mint az életed megannyi kis apró problémája, gondja, nyüge és esetleg, nem is tudom, kilátástalansága. A mérleget Isten egy ígérete az öröm és a vigadozás felé billenti. Ha hajlandóak lennénk alázattal elhinni azt az ígéretet, azaz elfogadni valóságnak és számítani rá, hogy ez megtörténik. Mondok egyet. Megyünk a mennybe. Aki elfogadta Jézus Krisztus, mint a megváltóját, annak örök élete van. Jézus meghalt a bűneinkért. Mi hiszünk ebben, és elfogadjuk. Igen, köszönöm ezt a megváltást. Köszönöm. És ez a hit plusz semmi örök életet adott neked. Azaz, hogyha totál elszúrod az életedet, most csak mondok valamit, tehát hogyha teljesen elszúrod, akkor legrosszabb esetben 20-30 év, mondjuk azt, hogy elszúrt élet vár rád. És utána évmilliók öröme és boldogsága. Mellesleg ez a tudat, hogy biztonságban vagy, nem arra sarkal, hogy elszúrd az életedet. Én azt látom, hogy a hívő emberek kreatívvá válnak, cselekvővé válnak, merészszé válnak, bátorrá, hogy értem, nem veszíthetek, nem tudom elszúrni. Hát akkor próbálkozni kezdek. Hogyha ekkora biztonságban vagyok, akkor miért ne vágnék bele? Akkor gyerünk, akkor tegyünk többet. Még az életemet se féltem. Nincs miért féltenem. Nem tudom elveszíteni, mert megmarad örökre. Ha legfeljebb átlépek kicsit hamarabb a másik oldalra, mindannyian oda megyünk, mit számít? És a hívő ember cselekvővé válik, ha csak egy ígéretet igazán komolyan vesz. Úgyhogy a harcolja lelkednek az ellen, a szokása ellen, hogy, és azt hiszem ez egy valós statisztika, hogy 7-szer hamarabb veszük észre a negatív dolgokat, mint amilyen hamar észreveszük a jókat. Úgy értem, ugyanannyi jó dolog történik veled, 10 jó dolog történik veled, és 10 rossz. egy jót veszel észre, és 10 rossz, és 7 rosszat. Ez egy rossz arány, nem? Közben csak annyit kéne, nem kéne megváltozni semmit, csak észre, ja, még ez is jó, meg ez is jó, meg ez is nagyszerű, meg az is nagyszerű, meg ez is nagyszerű. Ja, hát történt egy-két rossz dolog is. Kit érdekel? Istennek van egy zseniális trükkje arra, hogy minket kiszedjen a negativitásunkból. Mégpedig az, hogy megparancsolta nekünk, hogy adjunk hálát. A hálaadás a legzseniálisabb parancsa Istennek. Két okból. Az egyik jogos. Ugye, amikor ott állsz Istennel szembe, és látod a jóságát, akkor az egyetlen jogos reakciója az emberi léleknek a hála. Mit mondhat az ember Isten előtt, aki mindent ajándékba adott? És mindent odaadott? Mi lehet a hozzáállásod? Ugye, micsoda? A hála. Köszönöm, hála, köszönöm. Az imádat, hogy figyelek rád, és nagyra érted, a dicséret, hogy elismerem azt a nagyszerűséget. De a hála. Úgyhogy nem kell furán érezned magad, ha esetleg hálás vagy. Teljesen helyén való a hála. A másik dolog, ami viszont történik, hogy nagyon nehéz hálát adni, miközben negatív vagy. És mivel Isten nem azt mondta, hogy ha úgy gondolod, adhatsz hálát is, hanem azt mondtam, adjatok hálát. Mindig, mindenért. Azt a leborult mindenért. Hát ez elég szélsőséges elképzelés. Nem. Figyelj! A hálaadás rákényszerít arra, hogy a nagy képet nézd. A hálaadás rákényszerít arra, hogy a saját nézőpontodból kilépve Isten az örökké valóság nézőpontjából nézd az adott helyzetet. És abból a nézőpontból azonnal van miért hálát adni érte. És ez egy külön téma lehet, ugye, mert egyszer beszéltünk erről, hogy mi van, ha valami szörnyű tragédia történik az életedben. Azért is adj hálát. A helyzet, hogy a Biblia azt mondja, hogy igen, de ez kegyetlennek tűnik. Ez egy külön téma, de nem kegyetlen, nem. Isten szeretete mindent megszűr, ami az életedben van. Semmi nem történhet veled, ami nem ment volna át Isten akaratán, és ezzel együtt Isten szeretetén is. Úgyhogy, ha Isten valamit megengedett, akkor amögött az ő szeretete van, és csak nagyon nem értjük, hogy ez jó, de valahogy jó. Egy haláleset. És most nem akarok így könnyed lenni ezzel, nem, nagyon komolyan vesszük a dolgokat. De tényleg meghalunk mindannyian. Ezt értitek? Tényleg mind meghalunk. Tényleg. Az nem egy valamilyen távoli, elvont elképzelés, hanem ez nagyon valóságos. A halál része az életünknek. A kérdés csak az, hogy mikor. És amikor valaki meghal, akkor Isten mindössze a mikorban döntött másképp. És annak a tükrében, hogy az élet csak 70 év, annyi, mint a lehellet, amely látszik egy ideig, és eltűnt. És ezzel az élettel készülünk fel az örökké valóságra, ami a valódi helyünk. Nem pufók, angyalok párfáznak, hanem egy valódi világ, egy valódi hatalom, valódi élet, valódi események, az igazi élet. Akkor ennek a tükrében az, hogy Isten a halál pillanatát mikorra teszi, nem tűnik olyan tragikusnak, sőt célszerűnek tűnhet. Ha én learadtam a földi életem minden gyümölcsét a mai napig, és holnaptól meghűlök, és elkezdem eltékozolni mindazt, amim van, akkor kegyelem lenne Istentől, ha hazavinne ma? Akkor az kegyelem lenne. Fiam, mielőtt szétverted volna az életedet, azt mondtam, hogy nem kell tovább játszanod. Máskor meg emberek azt kívánnák, hogy bárcsak meghalnának már. És Isten azt mondja, hogy még dolgod van. És a szenvedés és a fájdalom ellenére akarom, hogy még kibírd. Úgyhogy az örökkévalóság tükréből az életünk egy más színezetet vesz. Isten akarja, hogy nézd az örökkévalóság tükréből, de hogyan nézzem? Úgy, hogy adj hálát. Amikor elkezdesz hálát adni a sötét órákban, a lelked kényszerül arra, hogy átgondolja, hogy ezért miért is lehetek hálás. Másrészt meg észreveszi, hogy miért is lehetek hálás. A pozitív gondolkodás legértelmesebb és legmagasabb szintje a hálaadás. A hálaadás. Efézus 4-ben van a vers, vagy Filippi 3-ban. Megnézem, jó? Csak hogy... És aztán persze tovább mehetnénk, de nem fogunk, mert mert ezek elég nagy témák ahhoz, hogy megérje róluk külön is beszélni. De még a pozitív gondolkodást egy-két gondolattal befejezem. A hálaadás parancsa Efézus 5-ben van, 18. verstől érdemes olvasni. Ne részegedjetek meg a borral, ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg szellemmel. És mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Ez egy elég pozitív hozzáállás. Azt mondja, hogy igen, sokan isznak, mert bánatuk van. Igen, sokan isznak, mert a lelkük elcsügget. De én ennél tudok egy jobb módszert. Figyelj rám! Töltekezz be velem! Ne a fájdalommal, ne a saját kis világoddal, hanem velem! Lásd a mindenható Istent, mint az atyádat! És gondolj rám! És aztán dicsérj engem! Imádj engem, az imádat az összpontosítás legmagasabb forma. A legtöbb ember imádja a munkáját, azon gondolkozik állandóan. A legtöbb ember imádja a pénzét, azon gondolkozik állandóan. Az fókusz legközepe. Nincs baj vele, kell, hogy törődjek a pénzemmel, de imádni Istent érdemes. És azzal minden a helyére kerül. Őre összpontosítok állandóan. Dicsérd őt. A dicséret az értékrendedet átalakítja. A dicséret megadja a megfelelő súlyt Isten tulajdonságainak a lelkedben. A dicséret segít helyesen értékelni Isten ígéreteit. Hát, ez a kis zsebisten megígérte nekem, hogy segít. Hát mit számít ez nekem? Ha dicsérem Istent, akkor a dicséret közben egy idő után rájövök, hogy Isten nem is egy kis zsebisten, hanem egy hatalmas mindenható, akinek a segítsége igenis sokat jelent. Ez így volt a dicséret előtt is, csak az én lelkem nem tudta. Az én lelkem nem vette számba. És itt jön a lényeg, a következő vers, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Mindenkor mindenért. És ez egy felszólítás, és rengeteget segít a lelkünknek. Hálaadás. Pozitív gondolkodás helyett hálaadás. Sokkal pozitívabb. Azt tudjátok, hogy amikor hálát adsz, akkor a lelkedet még arra is rákényszeríted, hogy a pozitív gondolat következményét is számba vegye? Tehát úgy értem, tehát nem tudok hálát adni valamiért, anélkül, hogy az ne lenne valóságos. Tehát a lelked muszáj, hogy... Tehát nem adok hálát, ez nem igaz. De Isten azt mondja, hogy adj hálát. De nem adok, hát nem fogom önállítani magam, de adj hálát. De akkor annak igaznak kéne lenni, de hát igaz is. Tényleg igaz? Igen, igaz. Akkor viszont végül is hálát adhatok, de még most sem vagyok nagyon lelkes. Igen, mert nem érted, hogy tényleg igaz. Jó, jó, értem, hogy tényleg igaz. Isten mindig velem van. Isten megsegít. Ha hiszek, minden lehetséges nekem. Köszönöm, Uram! És már egyszer csak tényleg. De mi történt? Egy meglévő valóságot, amit Isten megígért, a lelkem elkezdett elfogadni. A hálaadás az elfogadás legintenzívebb formája. Ugye? És hogyha a hit tényleg az, hogy Isten már mindent elintézett, csak nekem el kell fogadnom, akkor ez az elfogadás a legkritikusabb pontja a hitbeni járásunknak. Mennyire tudom elfogadni valóságosnak azt, amit Isten már elmagyarázott és megígért. És mondom, ha valaki esetleg nem ismeri a Bibliát, a Biblia az új szövetségben nincs tiltás, csak lehetőség. Az új szövetség ezt mondja, mindent szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. Mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Az új szövetség felnőttként kezel. Azt mondja, figyelj, ha fejjel akarsz rohanni a falnak, én azt mondom, hogy ez bűn. Bűn, mert nem arra teremtettelek. Tehát van egy lény, akit arra teremtettem, az a kos, az öklelők, az a kos. Az mehet fejjel a falnak, úgy jártottam le, hogy ezt bírja. De őt ezzel a céllal teremtettem, hogy egymásnak eshessenek, és te csodálkozhass, hogy milyen kemény a fejük. De téged, embert nem arra teremtettelek, hogy fejjel menj a falnak, úgyhogy ha te fejjel mész a falnak, akkor azt mondom, hogy ez bűn. Céltévesztés, ez bűn. Ne csináld, betörik a fejed. De ha engem kérdezel, szabad neked fejjel menni a falnak. Tehát szabad neked, csak nem használ. Tessék! És aztán, hogyha ebből egy ilyen romboló szokás lesz, hogy értem, tudod, a gyereked minden reggel azzal kezdi a napot, hogy föláll, szia anya, és elkezd rohanni ezerrel, de tényleg is dír neki az ajtófélfának, kifekszik, folyik a vér a fejéből. Ezután is azt mondod neki, hogy hát szabad neked végül is, csak nem használ, de egy ponton, mert nagyon szereted, elkezdesz szigorúban bánni vele. Tehát mielőtt kinyírná magát, lehet, hogy megrázolt, és azt mondod, hogy ide figyelj, ha még egyszer nekiállsz itt szaladni a fal felé, akkor átkapsz, hogy faladja a másikat. Jó, tehát Isten, mert szeret minket, ezért bánik a bűnnel. De az új szövetség gondolatköre ez, hogy rengeteget ígérek, rengeteget adok, ezt mondja Isten, mindenem a tiéd, én veled vagyok, én szolgálok, én segítlek, nem tiltok, nem ugráltatlak, nem raklak egy ilyen kis madzagra, és aztán te vagy a marionettbábum, hanem a felnőtt fiam vagy. De létezik bűn, létezik olyan cselekvés, gondolkodás, ami pusztít másokat, engem, téged, pusztít, ne tedd, de szabad vagy rá, de ne tedd, mert árt. Kérlek, ne tedd. Viszont rengeteg ígéretem van. Ha nem teszed, hanem helyette mondjuk bízol bennem, ha rám támaszkodsz, ha nemességre törekszel, és én segíteni fogok ennek a nemességnek az elérésében, akkor az én hatalmam, szeretetem, jóságom teljesen akadálytalanul veled van. Úgyhogy el tudod ezt hinni, el tudod ezt fogadni, amikor legközelebb egy problémával állsz szemben, tudod azt érteni, hogy én veled vagyok? Oda tudnál fordulni hozzám egy pillanatra, és számításba vennéd, hogy én veled vagyok? Mert veled vagyok. És itt van a legnagyobb problémánk. Azt mondjuk, hogy nem tudom számításba venni, nem teszem, nem vagy velem. Ez a büszkeségem, ez a hitetlenségem, ez az, ami megrabol az életem győzelmétől, a mindennapok győzelmétől. Az élet egyszerű keresztényként, egyszerűen bízom Istenben, kapaszkodok belé, és szép lassan tanulom, hogy ő mi mindent adott nekem, hogy hogyan is működünk mi együtt. De ha nem értek sokat, csak ezt, hogy ő velem van, akkor értem a lényeget. Róma 8, 31-től a végéig, az egészet tessék elolvasni. Az a nagy üzenet arról, hogy Isten veled van. Egész Róma 8-at elolvashatjátok. Nem hosszú és gyönyörű. Úgy kezdődik, nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet. Azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Hittél Jézusban, mint a megváltódban is, nincs ellened kárhoztató ítélet. Semmi. Isten azt mondja, hogy igaz vagy, ahogyan én igaz vagyok. Ha valaki hozzád nyúl, akkor én úgy érzem, mintha az én szememhez nyúlna. El tudod ezt képzelni? Ott áll mögötted Isten, és amikor valaki veled packázik, akkor magára veszi, de nagyon. De ha te nem hiszed, akkor azt mondja, hogy figyelj, lecsapnám, de nem nyúlok hozzá, mert te kizártál engem ebből a jelenségből. És én a te kizáró, a hitetlenséget kizáró parancsát elfogadom. És megengedem, hogy ő bántson téged, holott én megvédtelek volna. És persze nem hagyom szélsőségesen, tehát hogyha megint előjön az atyai védőszív, akkor azért egy picit úgy oda teszi a kezét, hogy na most ezt nem már elég legyen. Nem bánthatod az én fiamat, de megengedi, hogy learassuk a gondolkodásunk, adott esetben a helytelen gondolkodásunk következményeit, azért, hogy a végén eljussunk a helyeshez. Néha azt kívánnám, hogy Isten bárcsak kevésbé tisztelne engem. Kevésbé hagyna szabadon. Kicsit legyél gyorsabb, bánj úgy velem, mint egy kisgyerekkel. Rakja helyére. Nem, ő nagyon tisztel. Szól egyszer, és utána hagy. És amikor rájövök magamtól, akkor újra szól. Nagyon tisztel. Borzasztóan tisztel. És ez a nemességünk, ez a nagyszerűségünk, mi emberek. Egy mindenható Istennel, egy ilyen szoros kapcsolatban, ekkora tisztelettel. Néha azt kívánnám, bárcsak másképp csinálná. De így a szép, és így a jó. Igaz? Felnőtteket nevel belőlünk. Amen? Amen. Amen. Atyám, köszönjük neked ezt a mai napot. És tudjuk azt, hogy nincs életünk Jézus Krisztus nélkül. Tudjuk azt, hogy a bűnnel csak ő tudott elbánni. És ha esetleg van köztünk valaki, aki még nem fogadta el Jézust, mint a megváltóját, akkor szeretnénk most elmondani egy imát. És csak egyszerűen mondd magadban. Egy egyszerű imát, amit ha elmondasz, akkor Isten örökre melléd áll. Örökre elfogad. De kell ez az egy kis igen tőled, mert hogy tiszteli a szabad akaratodat. Te kell, hogy elfogad önként. és az ima így hangzik, hogy elfogadlak, Uram, mint a személyes megváltómat. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, és amíg élek, addig pedig segíts engem, vezess az életben, szükségem van rád. A te nevedben, Krisztus nevében imádkoztam. Amen. Amen. Ha valakinek még van ideje maradni, akkor én szívesen válaszolok kérdésekre. Mi a különbség a katolikus vallás és a hit között? Ez jó kérdés, beszéljünk erről, ez érdekes. A katolikus, vagy általában a vallás. A vallás az egy szokásrendszer. A vallás az, amit az ember csinált abból, amit Isten eredetileg akart. Oké, Isten mond valamit, és aztán azt mondom, hogy ó, én olvastam, hogy ő mit mondott, elmondom neked. és az elmondom nekedben már benne van az én érdekem. És ha mellesleg én vagyok a vezetője már egy kis csoportnak, akkor elképzelhető, hogy az érdekeim némi torzítást belevisznek az üzenetbe. Ez első. A második, hogy minden szervezet, és ez csak gazdaságtan, minden szervezet életében vannak fázisok. Van a születés fázisa, amikor egy lázba hozó, friss, tiszta gondolat elindít egy mozgalmat, elindít valami nagyszerűt, az nő ilyenkor iszonyatosan. Többnyire van egy-két kulcsfontosságú figurája, aki ezt a tiszta gondolatot őrzi. Ez így van egy cég életében, sportban is lehet, talán ott nem, de bármilyen szervezetben, és így a gyülekez, egyházakban is, a gyülekezetekben. Aztán megnő a szervezet, és egyszer csak szükség van egy vezetési rendre, ahol már vannak más vezetők is, akiknek a többsége még az első embertől tanult, úgyhogy azok is jól csinálják. De aztán az első ember megöregszik, és meghal, és már csak a második generációs vezetők vannak. És a második generációs vezetők emberei már sokszor nem azon a színvonalon vannak, mint az eredet és az első generáció. Másrészt meg már megnőtt a szervezet. És elkezdett megkövesedni, megtestesedni, egyfajta bürokrácia uralkodik el, és ez a stagnálás állapota. És aztán a negyedik, ötödik generációban már esetleg bekövetkezhet a hanyatlás is, illetve a teljes elintézményesedés. És ez megtörtént az evangélikus egyházzal, a reformátussal, a katolikussal, és a jó hír az, hogy valószínűleg meg fog velünk is történni. A mi esetünkben azért vagyunk még egy jó helyen, mert még frissek vagyunk. Tehát a Pastor Stevens még él, ugye ő volt a kezdő, a friss gondolat, ugye ő egy baptista volt, aki felismerte, hogy az ő egyháza már rég nem azt tanítja, ami a Bibliában van, visszament a Bibliához, és a baptista egyháznak megkérte, hogy akkor tessék elmenni, nem, mert mi ezt másképp tanítjuk. És gyakorlatilag a mi pásztoraink még az első generációs pásztorok, második generációs pásztorok, de ugye még ott van Baltimore, a friss, az eredeti gondolat ott van még. És igazából már most voltam egy vezető találkozón, ahol a pásztoraink már most azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet elkerülni ezt az elintézményesedést. Tehát, hogyha látjuk ezt minden szervezet, mindenhol megtörténik, akkor legyünk már annyira hülyék, hogy erre nem számítunk. Lehet, hogy frissen tudjuk tartani még 100 évig ezt a tanítást, de lehet, hogy 100 év múlva a Biblia szól, egyház is körülbelül olyan lesz, mint a református. Nem tudom. De a lényeg az, hogy a vallás és a hit között az a különbség, hogy a vallásban emberi cselekedetekről van szó, viselkedésről, én rólam, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az adott csoporthoz tartozhassak, a hitben pedig semmi erről nincs szó, hanem egy valódi és egyenes kapcsolatról a Biblia Istenével, amely megvan minden embernek külön-külön. Tehát itt mindenki egyedül áll Isten előtt, és a környezet ehhez csak hozzátenni tud, és ezt szolgálja, ezt a függőleges kapcsolatot. Tehát a hit az egy valódi Isten és ember közötti kapcsolat a Biblia alapján, míg a vallás az egy szokásrendszer, egy kultúra, egy elvárt, megkövetelt standard, akár öltözködésben, viselkedésben, szóhasználatban, templomban, járásban, mit tudom én miben. És ezért tele van egy csomó hülyeséggel, ami az Istennel való kapcsolatot is illeti. A külsőség megelőzi a belső tartalmat. Sokszor teljesen helyettesíti a belső tartalmat. ha ez kielégítő válasz volt. Mi, én is lehetnék, tehát itt a Biblia szól egyházban, lehetnénk vallásosak. Tehát lehet, hogy itt vannak vallásos emberek, akik azt hiszik, hogy azért jönnek ide, mert ez most divat, vagy nem tudom. És nem lehet mit csinálni, tehát hogy ha ide jársz mondjuk, és nincs meg ez a kapcsolatod, és nem emiatt a kapcsolat miatt követed Istent, akkor vallásos vagy. Nem olyan nagy baj, de ennél van jobb is. Kérdés, hozzászólás? A hittel kapcsolatban esetleg, pozitív gondolkodással, szenvedés. Szükséges és szükségtelen szenvedés. Oké. Észrevettétek, hogy a minket körülvevő valóságnak van három nagy része, három nagy kategóriája? Az első kategória az azok a tényezők, amik a hatalmunk alatt vannak, amiket Isten a hatalmunk alá rendelt. Isten az embert uralkodó osztálynak teremtette. Amikor Ádámot, Évát megteremtette, azt mondta, hogy uralkodj a kert állatai, növényei, minden. Te gondolsz és uralkodj rajta. Azaz egy olyan világot teremtett, aminek egy jó részét az emberi befolyás alá vetett. Tudsz házat építeni, észrevetted? Fogod a követ, az agyagot, a sarat, és lesz egy gyönyörű ház belőle. Ugye nem átalakítod a környezetedet, teremtettél valamit. Itt tudsz írni egy verset. Egy síró kisgyereket meg tudsz vigasztalni. Egy csomó lehetőséged van. Mert hogy Isten egy olyan világba tett, ahol nagyon sok részét a valóságnak át tudjuk alakítani. Ez a mi felelősségünk köre. Tehetnék valamit, ha megteszem, meg lesz, ha nem teszem, meg nem lesz meg. Ha nem lett meg, ki tehet róla? Te, mert a te uralmad alá volt hajtva, és a te befolyásod körén belül volt. Neked volt rá hatalmad. Ez igaz? Ez a felelősségünk köre. A második kör azok a dolgok, amik fölött nincs hatalmunk, de elkerülhetjük őket. Például van-e valakinek hatalma arra, hogy elállítsa az esőt? Pedig ez nem egy bonyolult dolog. Potyog egy kis víz az égből, és szólj, hogy ne csinálja. Az emberiség együttvéve nem tudja leállítani az esőt. Ugye, tudják, hogy jön, ott jön a ciklon, hurikán, eső, és legfeljebb szólni tudnak, hogy menekülj el. Úgyhogy ez a második kör. Van egy jó nagy része a valóságnak, ami fölött nincs hatalmunk, de elkerülhetjük. Stimmel? Ha esik az eső, kinyithatok egy ernyőt. Bennmaradok a házban, ha jön egy hurikán, akkor elköltözöm. Három nappal előre tudom, hogy jön, mondták a rádióban, és kocsival elmegyek 200 kilométerrel arrébb. És elkerülöm. Ez is a felelősségem köre. A hiba, amit itt elkövethetek az, hogy elkezdek harcolni valamivel, amit csak elkerülni lehetett volna. És kudarcot vallok. Szükségtelen szenvedésbe keverem magam, mert rosszul viszonyultam egy kategóriához. Igaz? És aztán van néhány olyan kategória, amit fölött se befolyásunk nincs, se elkerülni nem tudjuk. Például az idő. Észrevetted, hogy az időből nem tudsz kilépni? Egy kényszerpályán vagyunk. Isten kívül van az időn, de minket egy olyan rendszerbe tett, ahol nincs kilépés az időből. Minden órát, amikor elmúlt, visszahozhatatlanul múlt el. Ezt az egy órát soha többet nem kapod vissza. Az egész emberiség történelmében ez az egy óra, ez a beszélgetés csak most volt, soha nem volt ezelőtt, és soha többet nem lesz ezután. Az idő. Nincs kiút belőle. Akkor az alapvető természeti törvények. A gravitáció, termodinamika főtételei, anyag megmaradás, anyag és energia megmaradás törvénye. Hát tudjátok, mennyit küzdködtek már a történelem során, hogy ezt az egyet valahogy átugorják? A perpetuum mobile, az örök mozgó. Lehetetlen. Isten egy olyan rendet rakott össze, amiből ez egyszerűen nem volt, egyszerűen nincs kiút belőle. Fölöttünk áll, nincs hatalmú. A gravitáció. Ha fönn dolgozol a tetőn, jó, ha figyelsz rá. A halál. A halál. Nincs menekvés előle. Nagyon érdekes, ezt is Isten akarta. A biológia és gyakorlatilag a genetika már bizonyította, hogy a halál, az öregedés, mint olyan, az egy beprogramozott jelenség a testünkben. Az egészséges emberi szervezetben 7 évente minden sejt lecserélődik, jól mondom? 7 évente minden sejt, azaz semmi ok nincs rá, hogy miért kezdjenek azok a sejtek egy idő után öregedni. Hát egyszerűen le kell cserélni őket. Ha eddig lecseréltük, mi nem cseréljük le ezután? És ez teljesen stimmel, Ádámot és Évát Isten öröklétre teremtette. És a halál azért jött be, mert az ember elbukott, és gonosszá lett, istentelenné, és Isten nem engedhette meg, hogy az ember az istentelenségében örökké éljen, mert az örök élete során annyira megerősödött volna, és megkeményedett volna az ember istentelenségében, hogy egy ponton az egész emberiség örökre elfordult volna Istentől. Ezt értitek? Isten ajándéka, hogy meghalunk. Mert egy gonosz ember csak 80 évig lehet gonosz, és aztán meghal. És a hatását nem fejti ki tovább. Ezt érted? De ez gyönyörű. Adolf Hitler, ha megnyerte volna a második világháborút, 70 évvel később nagyon jó utódokat kellett volna, hogy biztosítson ahhoz, hogy a gonosz rendszere folytatódjon. Igaz? Mert meghalt volna. Ez Isten áldása. De most a halál elkerülhetetlen része az életünknek. Oké, még egy, a démonok. A démonok itt vannak. Nincs mit csinálni. Nem mennek el. Isten azt akarta, hogy itt legyenek. És nem tud elkerülni. Csak felkészülni tudsz. És itt a lényeg. A pozitív gondolkodás azért szörnyű, mert minden áron meg akarsz szabadulni a problémától. Holott a problémáknak egy része azért van, hogy a szabad akaratunkat irányítsák. A problémák egy része azért van, halál, démonok, a termodinamika törvényei, miszerint minden szétesik, amit összeraktál, ugye minden a hiába valóságnak van alávetve, a kocsit megöregszik, te megöregszel, az üzletet szétesik, minden szétfelé megy. Ezek azért vannak, hogy Istenhez kergessenek. Hogy rájöjj, hogy nincs kiút ebből az bánatos világból, nincs kiút. Küzdök egy életen keresztül, a végén meghalok, és semmi nem marad. Ez egy őrület, nincs értelme az egésznek. Ezért csináltam ilyenre, hogy eljuss erre a pontra. Na most a pozitív gondolkodás azt mondja, hogy jaj, ne légyen negatív, minden rendben van, nézd milyen szépek a rózsák, gyügyüli-bugyüli. Nem, ha kétségbe kellett esned, és meg kell térned, rá kell jönnöd, hogy a rendszer nem erről szól, hanem erről, és ez a válság itt emelte föl a fejedet arra, és ezzel mented meg aztán az egészet. De ha a pozitív gondolkodással mindig elkerülöm az ütközéspontot, akkor meghalok a nyomoromban, egy bárgyú mosolyal az arcomon. És szégyenletes. Ezt értitek? Ezért haragszom a rosszul értelmezett pozitív gondolkodás meglop a megoldástól. Ez a helyzet. Ezért rossz. És szükséges-szükségtelen szenvedés mindezzel van összhangban. El kellett volna kerülni. Hát te meg ott álltál, orba vágott. Hát most mit csodálkozol? Istenhez kellett volna fordulni. Isten betakarta volna. Igen, meg fogsz halni, de Istennel sokkal jobb meghalni. Tényleg. És ez most ilyen hülyén hangzik, de tényleg. Az életed egy nyomor. Úgy értem, rossz a házasságod, nincs pénzed, és nem is lesz. Ez a helyzet. Most teheted azt, hogy áltatod magad még 3 évig, hogy majd meggazdagszom, és utána végképp megkeseredsz. De egyszer nincs a hatalmadban. Mindjárt olvasom a verset. De Isten most odakuporodna melléd, megölelne, és olyan örömet adna a szívedben, mintha belőtted volna magad most. De komolyan, tehát Isten jelenléte, Isten vigasztalása elég erős ahhoz, hogy bármilyen nyomorúságot és szenvedést elhordoz. Pál apostol, aki a Biblia, az Új Szövetség több mint 27%-át írta, egy olyan életet élt, amiben mi 3 napját nem bírnánk ki. Úgy értem, hogy menekülnénk belőle, mint börtönből olyan levelet írt, hogy minden nagyszerű, és hálás vagyok, és előre, és nagyszerű, és nem pozitívan gondolkozott, hanem csak élt azzal, amit Istentől kapott. Azzal, figyelj, amit senki nem vehetett el tőle. A lelkünknek vannak szükségei. Muszáj, hogy táplálkozzunk. De a bolond ember a lelkének a táplálkozását bizonytalan dolgokból nyeri. Az üzletem majd ad nekem fontosságérzetet. Aztán megy az üzletem le a lejtőn, és én meg fölakasztom magam. Az üzletem tényleg nagyszerű, és tényleg ügyes vagyok, hogy meg tudtam csinálni. De a fontosság érzetemet Isten adja. Én az ő fia vagyok, egy örök uralkodó. És ez akkor is úgy van, amikor megy az üzletem le a lejtőn, és akkor is úgy van, amikor hülyére keresem magam. Nem jobb így? Mert mikor van a legnagyobb szüksége az üzletednek az erőre? Amikor megy lefelé a lejtőn. Mikor van a legkevesebb erőd? Amikor megy lefelé a lejtőn. Kivéve, ha egy magasabb forrásból meríted az igazi szükségeidet. És Isten azt mondja, és néha azért, hogy ezt igazán megtanítsa neked, egyszerűen kivisz a pusztába, hogy mindenedet elveszi. Miért? Mert nem vagy hajlandó ő benne bízni. És elveszi mindenedet, nem marad semmid, és akkor azt mondod, hogy mi maradt? Isten? Igen, lehet, hogy Isten. És a lelked, lehet, hogy életedben először igazán elkezd bízni Istenben. Már nem a pénzben, már nem az üzletben, már nem a családban, már nem a önmagamban, már nem ebben, már nem semmi másban, hanem Istenben. És akkor megtörténik a csoda. A nagy nulla kellős közepén gazdagabbá válsz, mint a legnagyobb sikeredben azelőtt. Én ezt megéltem. Egy imám volt, Istenem, csak oda ne vigy, oda vitt. És nem volt rossz, mert ő ott volt velem. De ez valóság, értitek? Tehát úgy értem, ha ez pozitív gondolkodás lenne, akkor pofon kéne, hogy vágjam magam kétszer. Ez valóság. Egy olyan valóság, amit hogyha nem élsz, lemaradsz nagyon sok mindenről. El tudsz képzelni egy katonát, akinek van egy szuperfegyvere? Egy gomba zsebében, amit ha megnyom, akkor sebezhetetlenné válik? Milyen ostobaság, ha ezután hagyja lelövetni magát? Nem? Milyen őrült? Tehát oda mennék hozzá, és te bolond, de hülye vagy? Miért nem nyomtad meg? Miért nem tartottad a zsebedben a kezedet? Hülye vagy? És a válasz az, hogy igen, hülye vagyok. Hitetlen vagyok, büszke vagyok. Csak nyomtam a gombot, és lőttem az ellenségeket. Mert ezt kell csinálni. Hit a korlátolt kis világban élsz. A megoldásnak csak egy rendszerét fogadod el, azt, amit te ismertél eddig. És nem makacs következetességgel ragaszkodsz hozzá. Figyelj, Isten, segíts nekem, ahogy én diktálom neked. Jó? Leírtam részletesen, mit kell csinálnod. És Isten azt mondja, nem, másképp csinálom. És én meg azt mondom, akkor hagyjál békén. Vagy nem mondom, hogy hagyjál békén, de nem fogadom el az ő módszerét. Tehát például a vigasztalás. Isten azt mondja, hogy figyelj, nem szedlek ki a bajból, de bemegyek hozzád a bajba. És a szükségeidet egyenesen legbelül a szellemed mélyén betöltöm. Hát ez nekem nem tetszik. Pedig ugyanolyan jól működne, sőt jobban működne. Oké, egy háború, mondjuk egy csata miért lenne szörnyű dolog? Hát mert lelőnek, ugye? Ha élet és halál között. De ha érinthetetlen volnál, akkor szörnyű hely lenne egy csata? Érinthetetlen. Érted? Érinthetetlen. Akkor egy érdekes hely lenne, nem? Míg a zajt is le lehetne halkítani, a robbanások nagyon nagy. Akkor nézelődnél. Hű, de érdekes. Igaz? De ez az elképzelés, ugye, és ez most tényleg ez csak vicc, de mert elképzelhetetlen, ezért még ha ott is lenne a valódi megoldás, nem használnád. És Isten ilyen megoldásokat ígér a Bibliában. De nem teszi meg, amíg te nem hiszel. Azaz, amíg nem fogadod el valóságnak, és nem bízod rá magad. Úgyhogy engem úgy tudott erre rávenni, hogy bevitt abba a helyzetbe, ahol semmi más nem maradt, mint azt mondom, oké, akkor most vigasztalj meg, mert most már semmi egy. Már a hisztiből is elegem van, már elküldtelek a nénikétbe, már mindent megpróbáltam, most már kifáradtam, most vigasztalj meg. És megvigasztalt úgy, hogy azt mondtam, hogy figyelj, semmi más ne csinálj ezután. Tudod, hogy ne törődj a problémáimmal, csak vigasztalj. Légy velem, és mindenen átmehetünk, nem számít, csak te légy velem. És tudod mit? A legszörnyűbb napjaim azok, amikor minden jól megy, és megfeledkezem Istenről, és nem, nincs velem. Nincs velem. Sötét, üres napok. Mert minden kényelmes. És ezen gondolkozom, hogy miért vagyunk milyen ostobák, hogy csak a bajban fordulunk Istenhez. Miért nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy a rossz idők, a jó időkben emlékezzünk a rosszakra, és ugyanúgy fogjuk a kezét. Miért kell hagyni, hogy ő újra meg újra rá kényszerüljön, hogy bajba keverjen? Azért, hogy végre figyeljünk rá. Miért vagyunk ennyire? Ezt magamtól is kérdezem. Sanyi, nem emlékszel? Reggel úgy kell fölkelni. Itt vagyok, uram. Hol a kezed? Köszönöm, jó? Megtennéd, hogy nem engeded el egész nap? És ő megtenné, csak én egy ponton azt mondom, milyen jövök, jó? Kicsit dolgom akad. Sütj ki az ajtón, és aznap akkor látod utoljára. És kiabál a kertben, hogy Ádám, hol vagy? Sanyi, hol vagy? És hát mondom épp, hol vagyok, nem tudom, ahol elbújtam. Jól van, nem tudom, kicsit elragadott ez a gondolat, de azt hiszem ez bátorító, nem? Tehát ez építő. A hülye vagy nem lesz rajta. A hit egy nagyon egyszerű dolog. Nagyon természetes dolog. Egy kapcsolat, egy személlyel. aki szeret, aki kegyelmes, és akinek, akivel való kapcsolatodon minden múlik. Az életed az Istennel való kapcsolatodon áll vagy bukik. Minden. Pont. A többi csak önállítás. A nagy parancsolat ez, szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből. Ennyi. És minden többi parancsolat ezen áll. Másfelé, igen.
Másfelé.
Igen.
Tehát nem arra szolgál, hogy átmegy a kezed.
Igen. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. A két része van a válasznak. Az első, hogy ezt így fogalmaztál, hogy nem áll a rendelkezésemre az információ. Ez így nem igaz. Tehát rengeteg információ áll a rendelkezésünkre. És tudom, hogy nem is erre utaltál, de csak fel akarom értékelni a hídben járás gondolatát. A hídben járásnak két része van. Az egyik része a megfontoltság, az értelem, a bölcsesség, példabeszédekben, mondom a verset. A másik része pedig a bízom Istenben. És ahol nekem van egy tudásom, egy természeti bölcsességem, józan paraszti eszem, helyes, ez jó, egy meg egy, az kettő, ezzel élek. Van egy bibliai tudásom, tehát tudom, hogy Isten mit ígért, hogy működik, ez is jó, ezzel is gondolkozom, de itt nincs vége, tehát nem az én gondolkodásommal hozom meg a döntést, hanem utána minden utamat Istenre bízom. És ebben van egy nagyon nagy hatalom. Tehát amikor én rábízom magam Istenre, és az ő gondoskodásában merészen jövök, megyek, rohangálok, akkor én ott egy nagy hatalommal élek, de nem vissza. Tehát, hogy ez a lényeg, hogy a kereszténynek nem kell félelemben élnie. Csak megfontoltságban. Nem kell félelemben élnie, csak ne éljen kérkedésben. Ugye, ahol azt mondja, hogy én tudom, hogy van ez, Isten, majd megmondom neked, hogy van ez. Hanem az alázatos hívő egy ilyen gyermeki szabadsággal élhet. Hogy uram, nem tudok sokat, de amire eljutottam, azt tudom, nem nyitok kocsmát, pedig régen szerettem volna, de most nem nyitok kocsmát. Olvastam a Bibliában, hogy aki italt tölt a testvérének a poharába, az gonosz ember. Hát akkor én a kocsmát nem nyitok, de egy ilyen kis ápiszféleségét most megnyitnék. Hát tudom, alig van pénzem, de azt hiszem, hogy ezt most megtehetem meg mindent. Úgyhogy én ennek nekivágok. Uram, állj meg, kérlek. És vezessem engem, de amíg nem állítasz meg, addig én megyek. És ez nem egy ilyen, hát nem lehet így, ez keresztényként nem szabad. A félelemben kell óvatosan meghúzódni. Ez nem igaz. Tehát, hogy van egy szellem, főleg Magyarországon, amelyik elnyomja az ember szabadságát, bátorságát, lehetőségeit. Keresztényként sokkal bátrabbak lehetünk, mint világi emberként. És neked nem is kell soha többet beszélnem az alázatról, de ez már 1685-ször megvan. Tehát te már nem csinálsz nagyon régen semmit Isten nélkül. Nagyon hasonló a hozzáállásod az enyémhez. Nekem, miután megértettem, hogy Isten előtt állok, és hogy az élet milyen bonyolult, azután azt kellett tanulnom, hogy merjek menni. Merjek menni. És figyelj, Isten szeretete és kegyelme nem egy olyan helyre tesz, ahol, hogyha egy centit átléped a vonalat, akkor ott levágják, ami kilógott. Mert ismeritek ezt az érzést gyerekként, ami kilóg a takaró alól, azt leharapják. Úgyhogy be kellett bújni egészen a takaró alá. És rettettem, hogy valami kilógjon a takaró alól, mert azt tudja, hogy leharapják. Nem? Ezt emlékeztek még erre? És néha ez a kép... Hogy? Óvodába, kisgyerekként. Igen, igen, igen. Persze. És azt a szörny leharapja. És néha Istenről is ezzel elképzelésem. Ott van az ő akarata, egy lepedő, bebújok alá, de ha kilóg a kis tábor, csak már le is vágta! Mondtam én neked, hogy azt ne lógasd ki. És van egy ilyen félelmetes elképzelésem Istenről. Nem. Isten egy szerető, gondoskodó atya, aki előtt te szabad lehetsz. És ő majd tanít téged, ő majd nevel téged, ő majd vezet. Ha mindig rendszeresen rossz felé mész, majd elmondja, megtalálja a módját. Az ő dolga elmondani, a te dolgod figyelni. És tudom, ez volt a kérdés második része. De az első muszáj volt, hogy ez legyen, hogy légy szabad, merj hibázni. Oké? Tehát Isten iskolája nem az, hogy oda nem eminensek járnak, hanem csak bukottak. És a bukottakat szereti a legjobban, mert velük beszélhet a legtöbbet. Úgyhogy hibázz sokat Istenben bízva. és te leszel a legnagyobb embere néhány éven belül. Ezt érted? Ha félsz vele hibázni, ha félsz vele járni, akkor egy kis eminens 3 éves maradok örökre ott a sarokban. Mert semmi olyat nem tettem, amit rosszul csinálhattam volna. Mindent jól csináltam. Persze nagyon kevés dolgot csináltam, de hát, érted? Tehát Isten azt mondja, hogy a szeretetem oda kéne, hogy vezessen, hogy te merész légy. A külső ember szemével nézve vakmerő. A te szemeddel nem, mert hát én azért merem megcsinálni, mert bízom Istenben. Na most, ha egy olyan helyre jutsz, ahol az Istenbe vetett bizalmat csődöt mond, tehát tudom, hogy ebben bízhatok, ott már jártam Istennel, ott meg még sose jártam, és nem tudom, hogy Isten akar-e oda vinni. Akkor itt jön a vezetés és a tanulás kérdése. Akkor lehet, hogy ezen a területen szükséged van definícióra a Bibliából, és itt van az a 4 lépcsős vezetési módszer, emlékszel? És az erről beszél. Mit mond a Biblia róla? Lehet, hogy azért vagy bizonytalan, mert nincs definíciód a Bibliából. Tehát nem tudod, hogy a Biblia mit mond róla. Aztán a második, ugye lehet, hogy tudod, hogy mit mond a Biblia, de félsz, hogy mond még valami mást is máshol, vagy rosszul értelmezted, ezért érdemes beszélni egy pásztorral, hogyha bizonytalan vagy. Mert ő mondja neked, hogy ó, persze, de erről van még itt is, azt nem olvastad? Ó, tényleg nem olvastam. Bocs. Ha egy pásztornak nincs megjegyzés, tehát azt mondja, hogy jónak tűnik, amit mondasz. Tehát, hogy a tanács, amit ad, nem hívja fel a figyelmedet semmi másra, ez is egy jó jel, ugye? Mert ez nagyjából azt jelenti, hogy a Biblia máshol sem mond ellent annak, amit épp csinálni készülsz. Ha egy pásztortól tanácsot kérsz, sose fogja megmondani, hogy mit csinálj, mindig csak megpróbál tanítani. És lehet, hogy csak bátorít, azt mondja, hogy menj előre, gyerünk, és ez jó jel. De ez sem jelenti azt, hogy mehetsz, ugye? Ezután mész Istenhez. Ez után, nem feltétlenül utána. Előtte is mehettél, közbe is, de mindenképpen menj Istenhez, még utána. És kapd meg tőle a választ. És itt van, én így szoktam mondani, ha békéd van valamivel, ha békességed van valamivel, az jó jel. Tehát ha nincsenek nagy hullámok, nagy viharok, ha nem cibál valami jobbra-balra, tudod, most mit csináljak? Úgy szeretnék egy új kocsit, de azt hiszem nincs rá pénzünk. Uram, mi legyen, vegyek vagy ne vegyek, úgy szeretnék, de nincs rá pénzünk. És az egész így cibál, ilyen zajos, és ha arra gondolok, hogy megveszem, akkor bűntudatom van, és az egész ilyen szörnyű, ha nem veszem meg, akkor meg majd meg hűlök a vágytól, akkor hagyd szerintem az egészet, akkor az még egy más szinten van a probléma. Tehát, hogy nincs vele békem. Igen, világos. Ez nem is, talán ez egy rossz példa volt. Inkább az a jó példa, hogy ha valamit meg akarsz csinálni, és elképzeled, hogy megcsinálod, és ilyen rossz érzésed van. Nincs vele békém. Egyszerűen nem kerek. Akkor várj még. Hozd meg azt a döntést, hogy még nem döntök. Igen. És aztán az utolsó, amikor békéd is van vele, akkor mondhatod Istennek, hogy figyelj, úgy tűnik, hogy itt minden rendben van. A Biblia nem mondta, a pásztorom nem mondta, és te sem mondod, úgy tűnik, hogy ne. De még mindig lehetek becsapva, de én most hitben elindulok. Azaz mindaz, amit én eddig átgondoltam, előtted gondoltam át, nem rejtegettem, a te kezedet fogom, benned bízom, és úgy tűnik, hogy mehetünk, ugye? Elindulok hitben. És Uram, tőled meg azt kérem, hogy ha mégis tévednék, akkor csukd be az ajtót előttem. Tehát megadom neked azt a jogot, hogy megállíts egy csukott ajtóval. És a csukott ajtó az nem nehézség, az nem probléma, hanem lehetetlen. Tehát a lehetetlennel állít meg. Például egy ilyen, hogy sziasztok, hogy el akarok menni a nyári konferenciára Baltimore-ba. De most sincs pénzem, és nem is tudom, hogy lesz pénzem, és Uram, vigyél el. És akkor egyszer csak meg lesz a pénz is, minden is elmegyek. De végig úgy van, hogy menni akarok, és próbálkozom, és nem lesz meg a pénz. És nem tudok elmenni. Köszönöm, Uram, majd megyünk jövőre. Vagy nem kaptam meg a vízumot. Nem rajtam múlt. Tehát egy rajtam kívül álló tényező lehetetlenné tette. És ezt megengedem Istennek, és a szívemben úgy kezelem a dolgot, hogy nem minden áron megyek, de úgy megyek, hogy ha csak... Tehát ez nagyon érdekes. Itt van a célom. Fogom a célomat, és azt mondom, hogy ezt a célt én Istentől kaptam. Amíg Isten meg nem állít, addig én védem ezt a célt, és így vagyok vele. Harcolok az akadályokkal, a nehézségekkel, mert ez az Istentől kapott célom, ez a dolgom, hogy én menjek előre. De ugyanakkor a másik kezemmel úgy fogom a célomat, hogy ha Isten szól, azonnal el tudom dobni. Az egyetlen, aki az Istentől kapott célomba beleszólhat, az Isten. De ő bármikor. Tehát én nem kötődöm a célomhoz. Így állok hozzá, Uram, csak egy szabadba kerül, és nem megyek be többet dolgozni. Uram, csak egy szabadba kerül, el is adtam az üzletemet, nem elajándékozom. Bármi, a vagyonomat. Csak egy szabadba kerül, és átiratjuk egy árvaházra. Nem, én egyenesen nem kötődöm hozzá. De ugyanakkor azt mondom, hogy ezt a vagyont én kaptam Istentől, én vagyok a sáfára, én vagyok a felelős érte, úgyhogy te ne akarjál hozzányúlni. Az egyetlen, aki hozzányúlhat, az én és Isten. Úgyhogy, ha te nyúlsz hozzá, akkor egy nagyon határozott hozzáállású emberrel fogsz találkozni.